Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Csehországról fogunk beszélgetni, van új kormány, Andrej Babiš vezeti. A 200 tagú képviselőházban ez a 108 mandátum, ez Csehországban egy masszív többségnek számít? Ott más típusú kormányok vannak, nagyon koalíciósak.
Én is jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, és ez egy masszív többségnek számít. Tehát ez egy olyan jó többség, ami ritkán adatott meg cseh kormánykoalícióknak, úgyhogy az ugye 200 fős a képviselőház, általában 1-2-3 fős többséggel szoktak koalíciók működni, úgyhogy ez a 108, ez Andrej Babiš számára is egy nagyon komoly győzelem, egy stabil kormányzást biztosító többség.
A koalíciós társai, ők természetes szövetségesek, vagy a matek adta így ki?
Természetes szövetségesek. Mármint úgy természetes szövetségesek, hogy a választás előtti években, másfél, talán két évben úgy alakult, hogy egyértelmű volt, hogyha Andrej Babiš pártja az ANU nyer, akkor senki mással nem tud koalíciót kötni, de még talán visszamehetünk az előző választásokhoz is. Tehát tulajdonképpen onnan származik ez a politikai helyzet Csehországban, hogy ugye Andrej Babiš kormányzott 2021-ig, a 2021-es választásokig, és arra két választási koalíció alakult, egy Együtt Spolu nevű, és egy Pirstán, a Kalóz és az önkormányzati vezetők pártjából álló koalíció, amit tulajdonképpen mind a kettő az Andrej Babiš vezette kormány elleni koalíció volt, és szinte az összes számba vehető politikai párt tagja volt. És ezért aztán nagyjából úgy alakult a politikai képlet, hogy volt egyrészt a kormánykoalíciót is adó 21-es választási koalíciókban lévő pártok, meg az ANU velük szemben, illetve volt ez a két párt, ami, hogyha bejut a parlamentbe, akkor kormánytöbbséget ad az ANU-nak.
Mitől akkor a formátum Andrej Babiš, hogy képes párt szövetségeket létrehozni ellenfelként saját magának?
Hát Andrej Babiš egy nagyon nagy hatású politikus, és hát szinte egész Közép-Európában azért ezt láthatjuk, hogy születnek ilyen nagy erővel bíró politikusi személyiségek, akik önmaguk meg tudják határozni a politikai szcénát, és Andrej Babiš egy ilyen személyiség, aki hát 2011-ben alakult az ANU, tehát azt lehet mondani, hogy nagyjából egy évtized alatt egy olyan személyiséggé tudta kinőni magát, akihez az gyakorlatilag az egész cseh politikai élet viszonyítja magát. Van egy Babiš párti, meg egy anti-Babiš része
a politikai. Mi a varázsa Andrej Babišnak? Kell, hogy legyen valami varázsa, hogyha pólusokat tud képezni, és ő az egyik, mindenki más, meg a másik.
Igen, hát Andrej Babiš varázsa szerintem, hogyha most így elgondolkozom ezen, akkor ez a self-made man, cseh vállalkozó polgárságnak az imidzse, ugye itt vissza kell utalni az ANU létrejöttére. Az ANU 2011-ben jött létre, azt szerintem már sokszor hallották a hallgatók, hogy ez egy, az ANU azt jelenti csehül, hogy igen, de ez egy betűszó, és az elégedetlen polgárok mozgalmának a rövidítése. És ez egy válságos politikai időszakban jött létre, ugye 2009-ben Cseh uniós elnökség közepén megbukott a cseh kormány, volt egy fajta ilyen a politikai életben egy válságjelenség, és akkor Andrej Babiš, aki már akkor egy sikeres cseh vállalkozó volt, más cseh vállalkozókkal összefogva létrehozott egy politikai mozgalmat, egy ilyen anti-establishment mozgalom volt, aminek kifejezetten az volt a lényege, hogy ők gazdasági szakemberek, nem politikusok, ők nem fognak úgy veszekedni, mint a politikusok, és van egy cseh szó, az úgy van, hogy makat, ez így szorgoskodni, nagyjából ezt jelenti, és ez jelent meg a plakátokon is, hogy mi gazdasági szakemberek vagyunk, mi szorgoskodni fogunk, nem fogunk ilyen politikai vitákba belemenni, és ez erre rezonált a cseh társadalom, mert ez tényleg még a 20. század elejé minták van, is éltek, tehát a Antonin Batya, aki a Batya céget létrehozta egy kis cseh faluban, és egy világcéget alapított. És
nekem is volt olyan cipőm.
Igen, igen, a Batya az egy fogalom Csehországban, és ez a önmagát megvalósító, sikeres üzletember, aki nem megy bele politikai vitákba, hanem szorgosan a saját jóléte, az ország jólétéért dolgozik. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez volt Andrej Babis varázsának a kiinduló pontja.
De akkor Andrej Babis nem a klasszikus kelet-európai mintákban gazdagodott meg, tehát ő nem járadékvadász volt a kezdetek kezdetén, nem vett részt első milliót ne firtassuk típusú ügyekben, tehát a cseh társadalom így könyvelte őt el?
Hát azért nála is lehet szó arra, hogy az első milliót ne firtassuk, azért az ő hátterével kapcsolatban sok kérdés felvetődik, ugye Szlovákiából, az Csehszlovákia szlovákiai részéből Csehországba került személyiség volt, ezért is annyira megosztó, mert hogy aztán a 90-es évek privatizációs időszakában szerezte meg azt az alapot, amiből aztán a cégbirodalmát kiépítette. De hát azért a 2000-es évek elejére sokan már erre nem emlékeztek, és csak a sikeres üzletembert látták benne.
Hogy oldotta meg az Agrofert ügyet? Sokáig ez egy akadálya volt annak, hogy a miniszterelnöki megbízatást megkapja az elnöktől. Milyen megoldást választott végül is?
Igen, és sokáig vártak erre a megoldásra, mert ugye Petr Pavel cseh köztársasági elnök egyetlen egy dolgot, vagy inkább két dolgot, egyrészt az euróatlanti elkötelezettség megerősítését várta Babistól, hogy kinevezze kormányfővé, a másik ügy pedig az Agrofert kérdésének a megoldása volt. Volt már egy próbálkozás az előző Babis kormányzat idején, amikor egy ilyen független letéti alapba került az Agrofert, de ott úgy ítéltek meg, hogy nem került elég messzire Andrej Babistól, és beleszólása volt az Agrofertbe, ami ugye azért is volt nagyon fontos, vagy nagy kérdés, mert az Agrofert az egy az egész közép-európai régióban meghatározó hatalmas agrárkoncern, kb. 250 cégből álló hatalmas vállalkozás. Andrej Babis ugye az egyik leggazdagabb cseh ember emiatt, cseh üzletember emiatt, és hát így aggályos volt ugye az uniós agrártámogatások elosztásában az, hogy a cseh kormányfőnek beleszólása van egy ilyen hatalmas agrárvállalkozásban. És Andrej Babis már a választások éjszakáján megígért, hogy megnyugtatóan rendezi ezt a kérdést. Amikor találkozott a cseh köztársasági elnökkel, utána a cseh köztársasági elnök azt nyilatkozta, hogy úgy tűnik, hogy megnyugtatóan tudja rendezni Andrej Babis ezt a kérdést, és aztán nagyon sokáig lebegett az a kérdés, hogy de nyilvánosan is jelentse ki, hogy hogyan fogja rendezni ezt a kérdést, és ez talán ha jól emlékszem, akkor a múlt héten, vagy múlt hét előtti héten vált világossá, hogy úgy rendeződik ez a kérdés, hogy Andrej Babis teljesen kiszáll az Agrofertből.
Eladja?
Nem, egy független vagyonkezelő fogja irányítani a céget. Andrej Babis hát tulajdonképpen teljesen úgy megválik a cégtől, hogy csak a gyermekei fogják örökölni a céget, de neki semmilyen köze nem lesz a céghez, minden pozícióját feladja az Agrofertben.
És ez az elnököt megnyugtatja, akkor ezt megnyugtatónak vehetik a csehek is? Tehát van az elnöknek akkor a tekintély, hogy azt mondja, hogy ez így rendben van, akkor rendben van?
Hát azért van némi szkepticizmus ezzel kapcsolatban. Az elnök azt mondta, hogy rendben van, és ez sokakat megnyugtatott. Itt inkább azért az a kérdés, hogy ez a a folyamat ez milyen hosszú lesz, mikor zárul le, mennyire nyúlik bele Andrej Babis kormány főségébe. Tehát hogyha vannak kritikus hangok, akkor azok ezt hangoztatják, hogy ez egy hosszú folyamat, hosszú, bonyolult folyamat.
Meglátjuk,
lesz.
Hogy fog igen, majd menni menet közben.
Igen, nem felejtjük el, hogy mi volt az eredeti koncepció, és nem változik-e meg valahogy, de egyelőre az a helyzet, hogy a köztársasági elnök, aki azt mondta, hogy ha ezt nem rendezik megnyugtatva, akkor nem nevezik ki. Andrej Babist, ő azt mondta, hogy számára ez egy megnyugtató kérdés, és a cseh társadalomban a köztársasági elnöknek olyan komoly tekintélye van, hogy ez azért a többség számára egy elfogadható. Vagy ha az elnöknek jó, akkor
mindenkinek jó. Igen. Az egy reális forgatókönyv volt, hogy nem nevezi ki a választáson győztes pártvezetőjét, hogyha ezt a kérdést nem tisztázza, akkor de nem történt meg, tehát ez egy ilyen bélgyóslás. De mi történhetett volna?
Hát reális esély volt. Egyrészt Csehországban azért nem egy nagy csoda, hogyha sokáig nem sikerül kormányt alakítani. Tehát én emlékszem olyan, amikor még februárban is találgatás volt az októberi választások után, hogy ki lesz a kormányfő, hogy tudnak kormányt alakítani. De ami ez azért most nehezen fordulhatott volna elő, az anó olyan meghatározó győzelmet aratott. Itt, ami reális forgatókönyv volt, azért az inkább az, hogy nem Andrej Babis lesz a miniszterelnök. Andrej Babis megőrzi a pártelnöki pozícióját, és a párt második embere, Karel Havlicek lesz a miniszterelnök. Ez volt, ami a találgatásokban a legtöbbször előkerült, hogy ha Andrej Babis nem akar megválni az Agrofert, akkor ez lesz a megoldás, de ez végül is aztán nem került szóba.
Mitől tartott vajon a köztársasági elnök, hogy az euróatlanti integráció irányának megtartása volt a másik feltétel?
Hát ez elsősorban a koalíciós partnerek miatt volt nagyon-nagyon fontos. Ugye két koalíciós partner van, az egyik a nagyon érdekes nevű, meg politikai programú autósok pártja, vagy motoristák, de ami ennél komolyabb volt, mármint ebben a kérdésben a köztársasági elnök számára, az az SPD, a Tomio Okamurának a közvetlen demokrácia pártja, amelyik úgy indult neki a választásnak, a választási kampányban végig azt hangoztatta, hogy amennyiben bekerül a kormány koalícióba, és nagyon biztos volt, hogyha az anó nyeri a választást, akkor az SPD-nek nem fog tudni kormányozni, tehát ez szinte biztosra mondhatta Okamura, akkor népszavazást szeretnének Csehország Európai Uniós, illetve NATO tagságáról. Ez ugye egy szintén egy érdekes kérdés a cseh politikában, a népszavazás. Ugye a népszavazás az egy a Csehországban nagyon érdekes politikai téma, mert szinte ismeretlen a népszavazás intézménye. Csehországban ennek egy régi tradíciója van, még a két világháború közötti első Csehszlovákiában alakult ki az, hogy a népszavazást azt egy kicsit veszélyes, populista politikai eszköznek tartották, és ezért hát azt lehet mondani, hogy a cseh választópolgárok kicsit irigykedve nézik más nemzet tagjait, akiket megkérdeznek néha a népszavazáson, és így ez az SPD-nek ez a gondolata, ennek azért ez hozott szavazókat az SPD-be, ez egy olyan ígéret volt, amit mindenki megjegyzett, mindenki emlékezett rá, és közben egy kicsit veszélyes is volt, ugye egy uniós tagságról szóló népszavazás, és még az is felmerült először Babisékban, hogy akkor az SPD-t be sem veszik a koalícióba, hanem különböző megállapodásokkal kívülről fogja az SPD támogatni az anó kormánykoalícióját, hogy ez ne legyen egy éles politikai kérdés. Szintén ez a külső támogatás ez nem ismeretlen a cseh politikai életben. Andrej Babis előző kormánya is úgy tudott többséget kapni, hogy kívülről támogatták, nem koalíciós tagként. De végül is aztán ez úgy rendeződött, hogy a koalíciós tárgyalások során sikerült megegyezni az SPD-vel arról, hogy lemond a népszavazásról, és Andrej Babis pedig meglehetősen biztos ígéreteket tett arra, hogy nem fog letérni az általa is preferált euróatlanti vonalról a kormányzás alatt. Azt mondta, hogy hiszen látták már őt kormányozni, tudják, hogy ő egy uniós tagállami kormányt vezet, és számára fontos az uniós tagság. Úgyhogy végül is ez is elhárult, ez az akadály.
De azért gondolják veszélyesnek a népszavazást, mert ha egyszer kírják, akkor már nem uralható, vagy azért, mert inog a csehek európai elkötelezettsége?
A cseh társadalomban szinte egyértelmű az uniós tagság támogatása, de egyrészt tényleg a cseh politikai életben a népszavazásnak van egy inkább elutasítása. Ez azért megjelent a cseh pártrendszerben, tehát főleg amikor a köztársasági elnök közvetett vagy közvetlen választásáról mentek a viták még réges-régen, akkor merült ez fel, és akkor meg is jelentek sorra olyan pártok, amelyek a népszavazást bevették a programjukba, a közvetlen demokráciával kampányoltak, volt egy közügyek pártja nevű párt, amelyik úgy jutott be a parlamentbe, hogy azt ígérte a választóknak, hogy minden egyes parlamenti döntés kérdését kirakják a honlapjukra, lesz egy igen és egy nem gomb, a választók nyomják meg a gombot az honlapon, és a párt képviselői tulajdonképpen így minden kérdésből a népszavazást csinálnak.
De nem képviselők lesznek, hanem küldöttek.
Igen, igen. Csak ez aztán egy idő után unalomba fulladt, mert ugye voltak olyan törvénymódosítások, amelyek nem tudom, egy kötőszót, vagy nagyon-nagyon szakpolitikai kérdésekkel foglalkoztak.
Saláta törvényt megnépszavaztatni, hogy 19 igen. különböző kérdést kell benne eldönteni.
Igen, vagy nem tudom, víztározókkal kapcsolatos nagyon szakpolitikai kérdést, és egy idő után hát nem nagyon nyomkodták a gombokat a választók, pedig először nagyon tetszett ez mindenkinek, és ki is estek a parlamentbe, a közügyek pártja el is tűnt a cseh politikai életben, és aztán Okamura pártja volt az, amely zászlójára tűzte azt, hogy a közvetlen demokrácia eszközeit fogják képviselni.
A motoristák milyen koalíciós partnernek ígérkeznek?
Hát a motoristák esetében merülhet föl talán a legtöbb kérdés azzal kapcsolatban, hogy mennyire biztos koalíciós partnerek, mennyire veszélyeztetik a többséget, ugye rögtön a motoristákhoz kapcsolódott az első botrány, Filip Turek esetében, aki ennek a pártnak a legnépszerűbb politikusa volt, nem is tudom, talán lehet, hogy még mindig az, és őt akarta ez a párt külügyminiszternek jelölni, és aztán sorra derültek ki a botrányok vele kapcsolatban, ugye különböző rasszista megnyilvánulások, rasszista kommentek, ez volt a választások utáni legnagyobb cseh belpolitikai botrány, amikor előkerültek Filip Turek réges-régi kommentjei, és abból egy nagyon furcsa, rasszista vélemény pontakozott ki, emellett még van egy szexuális erőszakkal kapcsolatos nyomozás is vele kapcsolatban, tehát ő egy rendkívül, ő volt az, akivel kapcsolatban az első botrány kirobbant a cseh koalíciós tárgyalások közben, és még most sem rendeződött. Egyrészt a motoristák nehezen engedik el őt, mert mégiscsak a legnépszerűbb politikusuk, ez egy nagyon nagy áldozat lenne a pártól. Babis viszont nem szívesen nevezné ki miniszternek szerintem, de egyelőre még úgy van, ugye, hogy a vidékfejlesztések fejlesztésügyekkel.
Mai nappal, ha megvan a kormány, akkor eldőlt.
Nem dőlt el még. Nem, még nem dőlt el, mert a cseh alkotmányos szokásjog szerint ugye először a választások után találkozik a köztársasági elnök a győztes párt vezetőjével, és megbízza azzal, hogy kezdjen kormányalakítási tárgyalásokat, tulajdonképpen kijelöli miniszterelnöknek. És amikor összeáll a kormány, akkor a köztársasági elnök találkozik minden miniszterrel külön-külön. És bár nincs beleszólása a köztársasági elnöknek, tehát a leendő miniszterelnök javaslatát igazándiból csak elfogadhatja, és ha nem fogadja el, akkor sem tehet semmit. Ez a Jan Lipavsky külügyminiszterrel kapcsolatban Milos Zeman emelt bizonyos kifogásokat, és akkor kibontakozott egy vita, és az lett annak a kimenetele, hogy a cseh alkotmányos rend szerint a köztársasági elnöknek nincs vétójoga a miniszterekkel kapcsolatban. Jan Lipavsky lett a külügyminiszter végül, de azért ezt mindenki megjegyezte, hogy Milos Zeman köztársasági elnöknek kifogása volt. És Petr Pavel mostani köztársasági elnök szintén találkozott a miniszterekkel, meghallgatta őket, kivéve Filip Turekkel, aki a meghallgatása idején kórházba került, most is kórházban van, ezért az ő találkozóját a köztársasági elnökkel elhalasztották, úgyhogy az a megoldás született, hogy bár a Babis kormányban ő fogja kapni ezt a vidékfejlesztési posztot, de amíg nem találkozik a köztársasági elnökkel, addig a pártelnök, a külügyminiszter Petr Macinka fogja betölteni ezt a miniszteri posztot is, és hogyha létrejön a találkozó, a köztársasági elnök beleegyezik, vagy legalábbis olyan komoly kifogásokat nem emel, akkor Filip Turek el tudja foglalni a miniszterséget. Azért ez nagy valószínűséggel egy jó sokáig elhúzódó dolgot jelez előre, és talán ennek a végén az is előfordulhat, hogy Filip Turekből nem lesz miniszter.
Úgy van Csehországban is, mint Magyarországon, hogy a miniszterelnöknek van kormánya, és a tagjait szabadon, a kádereket szabadon változtathatja, vagy egy koalíciós kormányzásnál, mint amilyen a cseheknél van, ez mindig sokkal nehezebb.
Egy koalíciós kormányzásnál azért nehezebb, mert a koalíciós pártok vezetői azok, akik ragaszkodhatnak az általuk kiszemelt tárcavezetőkhöz, és már eleve a tárcák elosztása is egy előzetes alkú eredménye, bár ez az utóbbi két választás során azért nagyjából a választások előtt eldőlt, bár a kormánynévsort azt azért a választás után hozta nyilvánosságra Andrej Babis, de azért a pártvezetők nagyjából tudták, hogy milyen posztokat szeretnének, és azt kivezesse. És aztán a tárcák újraosztása, vagy egy miniszter menesztése, az koalíciós válságot is okozhat. Sok ilyen példa volt már.
Tehát akkor általában stabilnak tekinthető, egyszer megvan a kormány, akkor ez egy stabil személy összetételű kormány szokott lenni Csehországban?
Nagyjából igen. Illetve hát most olyan komoly a kormány, a koalíciónak a többsége, hogy ez azért előrevetíti azt is, hogy itt most egy stabil kormányzásra lehet talán számítani, illetve hát voltak már ilyen találgatások a választások előtt, hogy mi lesz, hogyha nem sikerül megállapodni a koalíciókötésben, és azért arról sem szabad megfeledkezni, hogyha véletlenül veszélybe kerülne a kormány többség, akkor az ellenzékbe szorult pártokból is azért az idő elteltével Andrej Babisnak lehet, hogy lesznek támogatói, nagy kérdése. Kereszténydemokrata Unió néppártnak a sorsa, hogy ez ugye egy olyan politikai párt, amely eddig minden kormánykoalíciónak a tagja volt, egy ilyen mind a két oldal felé nyitott koalíciós potenciálra rendelkező párt, aminek az egyik fontos ismertetőjele az, hogy a morvaországi regionális érdekeket tudja képviselni, és ezért fontos, és meglátjuk, hogy a SPOLU, ez az Együtt nevű koalíció, ami ugye választások koalíció volt, aztán kormánykoalíció, hogy tud egyben maradni, és Andrej Babis azért még talán, hogyha nagy vész van, akkor innen is számíthatna támogatókra. Még az ODS esetében is felmerült, hogy esetleg.
Melyek számítanak a fontos tárcának Csehországban, mint nálunk? Pénzügy?
Igen, mint nálunk. A pénzügy az mindenféleképpen, és a pénzügy minisztériumnak a vezetője, az ANU-nak egy régi, jól kipróbált politikus, Alena Schillerová, aki már a korábbi kormány idején is szerepet kapott, úgyhogy ő egy nagyon fontos. A másik, ami meg ugye Csehországban kiemelten fontos, ez az ipar, kereskedelem, ugye az még egy nagyon fontos tárca, és ezt nem véletlenül előbb is emlegetett Karel Havlicek kapta, aki az ANU második embere.
Mi a kormányprogram lényege, ha már van nyilvános kormányprogram, vagy még a választási programból kell dolgozni?
Már van nyilvános kormányprogram, ez egy érdekes dolog is volt, hogy először e-mailben kapta meg a köztársasági elnöki hivatal a kormányprogramot, és aztán ezt kifogásolták is, hogy ez egy merőben szokatlan eljárás volt.
Ki kellett volna nyomtatni, az volt bekötni szépen,
igen,
mint a költségvetést?
Igen, és ünnepélyesen átadni, igen, és nem egy e-mailben elküldeni az elnöki kancelláriának a fiókjába, de ez tulajdonképpen Andrej Babis ezzel azt akarta demonstrálni, hogy ők készek a kormányzásra, alig várják, hogy munkához lássanak, és van kész kormányprogram. És a kormányprogram lényege azért elsősorban a gazdasági intézkedések, és a választási programnak annak a részének a megvalósítása, ami a Fiala kormány nagyon szigorú költségvetési politikájának a lazítását jelentette. Ugye sokan mondták azt, hogy a Petr Fiala vezette kormány tulajdonképpen jól kormányzott, és az volt a legnagyobb hibája, hogy egy túl szigorú kormányzást valósított meg, egy túl szigorú költségvetési politikát, és ezért bár rendben jött a költségvetés, a mindennapi életben ezt az emberek mégis hát úgy érezték, hogy a gazdasági lehetőségeik azok nagyon korlátozottak. Egy nagy reformcsomagot léptettek életbe a nyugdíjakkal kapcsolatban például, és ugye Andrej Babis a kampányban azzal érvelt, hogy a gazdaság teljesítményét a társadalomnak is éreznie kell, és a kormányprogramban is ez szerepel, tehát a nyugdíjkorhatárnak az újra rendezését, újra 65 éves korra vinni a nyugdíjkorhatárt, ami nagyon fontos, hogy az adókedvezmények körének a javítása megjelenik a kormányprogramban, illetve hát amit az előbb beszéltünk, hogy az SPD-nek az Európai Uniós euroszkeptikus politikájáról, az úgy jelenik meg a kormányprogramban, hogy az SPD is és a motoristák is elutasítják az euró bevezetését, tehát a kormányprogramban az szerepel, hogy az alkotmányban fogják rögzíteni a cseh fizetőeszközt, a koronát és a készpénz használatot, úgyhogy ez a cseh társamban van azért egy félelem az euró bevezetésétől, és ez is megjelenik a kormányprogramban.
Az megítélhető objektíven, hogy a cseh gazdaság van-e olyan állapotban, hogy az elengedést azt kibírja? Biztos, hogy mindenki szeretni fogja, de hogy milyen hatása lesz a végén?
Hát azért azt is el kell mondani, hogy bár a Fiala kormányzatnak volt egy ilyen nagyon szigorú költségvetési politikája, és voltak olyan részei a gazdaságnak, ahol jó eredményt értek el, mondjuk a növekedés az 2,5% fölötti lett, az inflációt is sikerült visszafogni, de mondjuk a hiányt azért azt nem sikerült 5% alá vinni. És most azért vannak ilyen félelmek, hogyha az anó kormányzat elkezdi megvalósítani az ígéreteit, akkor az a cseh gazdaság számára ezt a lassan visszaszerzett stabilitást, ezt veszélyeztetni fogja. De Andrej Babisék azért azzal próbálnak érvelni, vagy azzal érvelnek, hogy vannak a költségvetésben olyan részek, amiket át lehet csoportosítani. És például, nem tudom, a dukovani atomerőmű fejlesztésére szánt pénzek, vagy más beruházásoknak a pénzei olyanok, amelyeket a költségvetési hiány növekedését, tehát aminek az átcsoportosításával megvalósíthatók a kormányzati ígéretek, és nem fog a költségvetési hiány nagyon növekedni, csökkenni nem fog.
Milyen kilátásai vannak a cseh gazdaságnak? Azt mondta az előző kormányfő, hogy leváltak az orosz energiahordozókról. Erről nekünk itt azt tanítják, hogy az előbb-utóbb maga a halál, mert az orosz energiahordozóról leválni az a gazdasági öngyilkosság.
Igen, Csehország már talán egy másfél évvel ezelőtt levált az orosz energiahordozókról. Azért Csehország számára azért könnyebb a helyzet, mert ők az Oroszországból érkező vezetéknek a legeslegvégén voltak, és már korábban elkezdték kiépíteni a Németországból, illetve a Holland LNG terminálokból az energiahordozóknak a behozatalát, és volt egy olyan elképzelés, hogy előbb-utóbb csak erre fog hagyatkozni a cseh gazdaság, és ezt tulajdonképpen csak föl kellett gyorsítani, és németországi csőrendszerekből norvég gázzal tudják ellátni a cseh gazdaságot, illetve belgiumi, hollandiai LNG terminálokból tudják fedezni a cseh földgáz szükségletet, illetve nagyon nagy mértékben csökkent a cseh földgáz felhasználás is, tehát egy 20%-kal. Hát ez azért valószínűleg nem feltétlenül szerencsés fejlemény, ez azért valószínűleg az európai ipar nehéz helyzetével is össze, vagy a németországi ipar nehéz helyzetével is összekapcsolható. Ugye Csehország nagyon nagy mértékben beágyazódott a német iparba, és a földgáz felhasználás csökkenése azért valószínűleg ennek is köszönhető.
De mondjuk hozzánk képest milyenek a gazdasági kilátásai? Csehország akkor ipari nagyhatalom volt, amikor mi messze nem voltunk között. Tehát a két ország ipari teljesítménye ez nehezen összemérhető. De most, miután mind a ketten ki vagyunk téve a német gazdaságnak, nagyjából ugyanazon a szinten vagyunk?
Hát nagyjából ugyanúgy megszenvedi a cseh ipar is a német ipar nehéz helyzetét. Azt azért egy meglepetés volt, hogy a cseh gazdaság tudott növekedni, és tényleg ilyen 2,5%-os gazdasági növekedést Európában is egy jó számnak számított, és a 2022 óta a legnagyobb cseh gazdasági növekedés volt, de azért ez csak részben volt a beruházásoknak köszönhető, ahogy nálunk is Csehországban is a növekedést azért elsősorban a belső fogyasztás húzta föl. És ez azért részben azt is jelentette, hogy az ipari kivitel azért nem tudott növekedni, de a belső fogyasztás azért valamennyire tudta emelni a gazdasági növekedést.
Milyen a belső fogyasztás Csehországban? Ilyen autóipari statisztikákat olvas az ember, abban látja, hogy a csehek sokkal gyakrabban vesznek új autót maguknak, mint ahogy mi szoktunk új autót venni. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy valószínűleg több pénzük van.
Igen, embereknek valószínűleg némiképpen több pénzük van, mint a magyaroknak, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy hát ez a milyen új autót vesznek a csehek, ugye Skodát vesznek, és azért nem a csúcsmodellt, az Csehországban egy magától értetőd dolog, hogy mondjuk egy közepes Skodát azért meg tudnak venni a családok, és ez a Skoda számára is egy rendkívül jó dolog, hogy van egy megbízható belső piaca.
Milyen Európa politikára lehet számítani Andrej Babis kormányától? Szkeptikus? Patrióta? Milyen fajta lesz?
Igen, az mondjuk a Babis kormánynak egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a patrióták társalapítójaként számíthatnak a patrióták pártcsaládjának a többi tagjának is a támogatására. Magyarország fontos szövetségesként, Orbán Viktor fontos szövetségesként jelenik meg, és ez egy olyan pártszövetség, ahol egy kiemelkedő pozíció töltenek be a cseh kormányzat, Andrej Babis, ugye egy társalapítóként jelenhet meg, és hát azért az euroszkepticizmus az nem idegen a cseh politikától. Hogyha valaki visszaemlékszik az elmúlt körülbelül 3 évtizedére a független cseh köztársaságnak és a 2004-es uniós csatlakozás óta eltelt 2 évtizedre, azért sokszor találkozhatott olyannal, hogy a cseh politikai életben egy erőteljes euroszkeptikus, vagy sőt, még messzebb is mehetünk, egy kicsit az Európai Unióval szembe helyezkedő politika jelent meg, ugye elég csak mondjuk Václav Klausra utalni, aki a kormányzása során, aztán köztársasági elnökként is egy nagyon erőteljes cseh függetlenségi politikát valósított meg, az Európai Uniós csatlakozást, ezt egy elkerülhetetlen, nem feltétlenül pozitív fejleménynek tekintette köztársasági elnökként is, hogy hát mindenki felidézheti, hogy a lisszaboni szerződés egyik utolsó aláírója volt Václav Klaus, aki egy elég jelentős euroszkepticista tradíciót honosított meg Csehországban.
De az euroszkepticista cseh tradíció az azt jelenti, hogy nekünk külön könnyebb lenne? Tehát nagyobb lenne a mozgástér, mert ezt a britektől könnyebb elképzelni a méretük miatt, de a csehek nem olyan méretesek, nagyjából akkorák.
Igen, de mégis jelen van ez a külön, nekünk könnyebb lenne, a koronáról nem szabad lemondani, mert az a cseh gazdaság pénzügyi mozgásterét azt rendkívül behatárolná, és van a cseh társamban egy jelentős réteg, aki rezonál erre, hogy egy uniós szabályozás nélkül, vagy az uniós szabályozás egy részének önálló mérlegelésével Csehország jobban boldogulna. Hát nagyon jó példa erre a Green Deal, vagy a Green Deal politikának az elutasítása, az ETS2-nek az elutasítása, ami azért sokak számára úgy jelenik meg a cseh társadalomban, hogy ez egy olyan megállapodás, ami nehéz helyzetbe hozza a cseh ipart, ami inkább gátolja, mint segíti a fejlődést.
Visegrádi négyeknek Andrej Babis újra színpadra állása az egy nagy lendületet ad? Miniszterelnök, magyar miniszterelnök azt mondta Orbán Viktor, hogy hurrá, újra a fedélzeten.
Véleményem szerint igen. Ugye kevés olyan cseh politikus volt, aki a visegrádi négyeket egyértelműen pozitívnak ítélte volna meg, és Andrej Babistól már a választási kampányban is többször hallhattuk azt, hogy a visegrádi együttműködés fontos a számára, a visegrádi együttműködésben a regionális érdekérvényesítés megerősítését látja, és szerintem azért egy fontos jelzés volt az is, hogy itt az esztergomi visegrádi találkozom most a cseh köztársasági elnök is rendkívül pozitívan nyilatkozott a visegrádi együttműködésről. Ugye, ha jól emlékszem, a nyilatkozatában valami olyasmi szerepelt, hogy ne azokat nézzük, ami elválaszt minket, hanem ami összeköt. Sokkal fontosabbak, régebbiek, jelentősebbek az egymást összekötő kapcsok, mint azok, amik szétválasztanak minket. És ez azért azt jelzi, hogy a következő időszakban a cseh politikában Visegrád felértékelődik, és a regionális együttműködés az fontos lesz.
Láthatók azok a témák, amikben ez az együttműködés ez megnyilvánulhat? Például az Európai Unióban kiküzdeni valami többet ide, vagy inkább egymás közötti együttműködésekre vonatkozik, hogy építsünk hidakat. Egyik, mondjuk Csehországban innen nehéz lenne, mert nincs közös határ.
De igen, a visegrádi együttműködés és európai vonatkozásával kapcsolatban ugye a Lisszaboni szerződés életbe lépte, az európai döntéshozatal megváltozása az egy vízválasztó volt, és ugye a visegrádi tagállamok együtt, hiába vagyunk, nem tudom, összesen 62 és fél 63 millióan.
De ebből a lengyelek vannak 40-en.
Persze, igen. De azért ez egy korábban ugye a szavazatszámok alapján azért a visegrádi együttműködés, hogyha egyeztetett álláspontot tudott képviselni, akkor mondjuk az Európai Unió harmadik, negyedik tagállamá, legnagyobb tagállamához hasonló súllyal tudott fellépni. Viszont most azért az a helyzet, hogy blokkoló kisebbség sem tud lenni, hát ahhoz is azért szövetségeseket kell szerezni, és ez azért ártott a visegrádi együttműködésnek. Viszont azért közben kikristályosodtak olyan szakpolitikai témák, vagy olyan politikai témák, amelyekben a visegrádi tagállamok egyetértenek, együtt erőteljesebben tudják a véleményüket képviselni, és most így egyből talán hármat is felsoroltunk, talán a migrációs paktum elutasítása, ami az új cseh kormány számára is egy fontos téma, vagy pedig az már emlegetett ETS-2 megállapodás elutasítása, vagy a Green Deal megállapodás lassítása, vagy az azzal szembeni fellépés, a harmadik pedig az agrártámogatások, amik szintén rendkívül fontosak.
És Ukrajna? Ukrajnáról mit gondol Andrej Babis?
Hát Ukrajna támogatása az egy fontos kérdés volt a cseh választási kampányban. Ugye Csehország számára egyrészt a Ukrajna politikai támogatás az egy fontos kérdés volt, és itt elsősorban az SPD tudta meglovagolni a hát azt lehet mondani, hogy egyfajta ilyen háborús fáradtságot a cseh társadalomban. Ugye nagyon nagy számú ukrán menekült érkezett Csehországba, eleve 90-es évektől kezdve nem ismeretlenek az ukrán munkavállalók a cseh munkaerőpiacon. Hát azért ez egy fontos elem volt, és volt egy olyan hangulat, hogy az munkavállalók helyett inkább menekültek érkeztek, hiába voltak olyan megállapítások, hogy az Ukrajnából érkezett menekültek be tudnak tagolódni a cseh munkaerőpiacba, az általuk befizetett adók, járulékok, azok azért elérik, vagy meghaladják a kapott támogatások szintjét, de azért volt egy ilyen háborús fáradtság a cseh társadalomban, és ezt az SPD ki tudta használni, ugye az egy nagyon látványos, szimbolikus elem volt, amikor a cseh képviselőház elnökévé megválasztott Tomi Okamura leszette a cseh képviselőház épületéről az ukrán zászlót, ez egy tulajdonképpen egy gesztusa volt a pártszavazói felé, de a másik kérdés ami pedig ennél talán sokkal fontosabb, az a ukrán védekezésnek a támogatása, ugye ez a cseh lőszer juttatásnak a kérdése, amit Andrej Babis a kormányalakításkor, vagy a választási kampányban ellenzett, viszont aztán mostanára ez úgy változott, hogy ennek a módját át kell alakítani. És ugye az volt a vélemény, hogy ne a cseh költségvetésből finanszírozzák a lőszerjuttatást, hanem a Csehország által az uniónak befizetett pénzből történjen a lőszerjuttatás finanszírozása. Ez ma is élénk politikai vitákat generál Csehországban. Ugye ez egy több mint 3,5 millió tüzérségi lőszer átadását jelentette az ukrán hadsereg számára, és ez a napi politikai viták része, hogy ez mennyire érte meg Csehországnak, ebből milyen komoly bevétele származott a cseh költségvetésnek. Ugye ez egy olyan program, amit finanszíroznak mások is, tehát, sőt, több mint 90%-ban Németország, Kanada, Norvégia, Dánia finanszírozza ezt.
És a csehek meggyártják.
A csehek gyártják, eladják, ez kikerül Ukrajnába, ezzel az ukrán hadsereg védőképessége jelentősen, vagy védekezőképessége jelentősen javult, viszont van egy másik oldala is, hogy közben a lőszer gyártással foglalkozó cég az hatalmas bevételre tett szert. Michael Sternad nevű borzasztó gyorsan meggazdagodó cseh üzletember ez a cég, ez a CSG rövidítésű cég, ami hát egy új szereplőt, egy új, nagyon erős szereplőt generált a cseh üzletemberek, nagyon gazdag üzletemberek világában, és ez egy nagy több kérdést vetett fel. Ugye ez a cég, ez hatalmas bevételre tett szert abból a lőszer juttatásból, a Rheinmetall egyik kihívójának szánja Michael Sternad, ezt a cseh fegyvergyártó céget.
Még egy utolsó kérdés. Annyira virágzó a cseh filmipar, mint amennyire ez innen látszik? Két cseh remake is fut a magyar mozikban, sikerre van ítélve mind a kettő. Ez olyan, mint hogyha Forman, Passer meg Papusek gyártana filmeket még az új hullám idején. Tehát ennyire masszív?
Igen, hát ennek is most én ugye azért alapvetően történész vagyok, és ezt nagyon szeretem az egyetemen is mondani, hogy a cseh filmipar az egy nagyon régi tradícióval bíró filmipar. A prágai Barrandov filmstúdió az még a két világháború között jött létre, és ez Közép-Európa egyik legfontosabb filmstúdiója, a világban is jegyzik, és ezért hát nem csak ez a 60-as évek új hulláma volt jelentős, hanem Csehországban a filmkészítés, az egésztesrés filmek megjelenése, az még most is egy jelentős társadalmi esemény. Nagyon sokan mennek el a cseh filmeket megnézni.
Cseh filmeket néznek,
igen, és ez egy nagyon fontos kulturális esemény, általános beszédtéma, és azért azt lehet mondani, hogy évente egy 8-10 egész estés cseh film készül, amire sokan mennek el, sokan nézik meg, megmaradnak a filmben elhangzott mondások, a köznyelvi mondásokban. Kicsit sajnálatos, hogy ez a, ugye Magyarországon is volt a cseh filmeknek egy aranykora, kicsit sajnálja az ember, hogy ez úgy elmúlt, és volt egy magyar címen Rádió című film, ami a 68-as prágai eseményekről szólt, egy kicsit heroizálva ezeket az eseményeket. Egy nagyon jó cseh film volt, a tavalyi év egyik legjobb cseh filmje volt, és ezt bemutatták a budapesti mozik is, és egy kicsit sajnáltam, hogy nem tudom, rajtam kívül még 3-4-en ültek a teremben, és néztük meg a filmet, pedig ez tényleg a legjobb cseh filmes hagyományokat folytató film.
Köszönöm szépen! Mészáros Sándor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést most felvételről hallották, az Inforádió YouTube csatornáján is felvételről fogják majd hallani, mert még nincs ott kész, és ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket is automatikusan kapják majd meg, anélkül, hogy külön kellene azt keresgélni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.